Jó estét kívánok mindenkinek! Lehet hallani engem hátul? Én nem hallom azokat, akik hátul vannak. Igen? Köszönöm! Előadásom, mint ez a címéből is látszik, a székelyek által megőrzött ősi magyar rovásírásról fog szólni. A rovásírással utóbbi időben sokan foglalkoztak. Én most nem fogok egy tudománytörténeti bevezetést tartani, én mint nyelvész, mint nyelvtörténész, mint a magyar nyelv történetének kutatója fogok az írásról, a rovásírásról beszélni. A legújabb kutatásaim alapján azt fogom bemutatni, hogy miért rendkívüli érték ez az írás. Nem fogok tehát beszélni a magyar rovásírás 16. századi másod és 21. századi harmadvirágzásáról. Abból fogok kiindulni, hogy a rovásírásunknak, mint minden írásnak története van, ahogy a nyelvnek is története van, hogy a nyelv változik, ugyanúgy maga az írás is változik. A napi használat elkoptatja különböző irányokba, változtatja magát az írást. Egy idő után minden írás, és ez így van, a nyomtatás koráig elveszti azt a funkcióját, hogy mindenki érti, mindenki tudja olvasni, aki írás tudó, és akkor rendszerint jön egy központi rendelet, egy központi udvar, vagy egy kolostor, ahol újra alakítják az írást, hogy mindenki el tudja olvasni. Helytelen tehát, hogyha a rovásírást magát valaminek, ami örökké és egyforma, fogjuk fel. Ezt a hibát többen elkövették, és úgy gondolták, hogy ami ismerünk, az egy változatlan örök rendszer. Én ehelyett megkísérlem rekonstruálni, helyreállítani rovásírásunk változásának különböző állomásait. Előadásom három részből áll. Először megkeresem rovásírásunk helyét a világ többi ősi írása között. Második részben, ez is rövid lesz, az ABC szerkezetét próbálom elemezni, és az előadásom harmadik leghosszabb részében bemutatom, hogy a legújabb kutatások alapján miképpen tudjuk rekonstruálni az írásnak a történetét. Nem akarok egy egyszerű állóképet, hanem inkább egy mozgóképet szeretnék adni a rovásírásról. Az emberiség legjelentősebb és legősibb kincsei közé tartozik maga az írás. Ez lehetővé teszi azt, hogy a jelent rögzítsük, a jövő számára, ez segít abban, hogy a hangos szót valamilyen formában a jövő is hallja, ne csak azok, akiknek éppen akkor szól, amikor kimondják. Az írás történetének forrásánál két nagyon fontos szükséglet áll. Az egyik a mindennapi szükséglet. Ezt láttuk az előbb, a leltár, az adózás, a szerződések, az adományok, egy sor mindennapi szükséglet. És aztán van egy ünnepi is, amelyikben rögzítik a győztes csaták emlékét, a hősöket, a halottak emlékének szentelik az írást, vagy a gondolatokat, amelyeket imába foglalnak, és az örökké valónak elküldenek. És aztán hamarosan megjelenik maga az örökké valóság, a kinyilatkoztatás. És jelen van az írások írása, a Biblia, és a többi népek különböző szent írásai. Az írás tudománya, amelyik egy teljesen önálló új tudomány, sokféleképpen csoportosítja az írásokat. Érdemes ezeket röviden áttekinteni, hogy megkeressük, a székelység között fennmaradt rovásírás helyét. Három szempontból csoportosíthatjuk az írásokat, vizsgálhatjuk az írásokat az szerint, hogy hogyan tükrözi a nyelvet. Ugye ez a fő funkciója minden írásnak. Másodszorban csoportosíthatjuk az írásokat az szerint, hogy az írás maga milyen történeti forrásból ered. És végül harmadszor csoportosíthatjuk az írásokat az szerint, hogy milyen eszközzel írják, milyen anyagra. Az első csoportosítás szerint megkülönböztethetünk szó, szótag és hangírást, az szerint, hogy az írás a szavakat, szótagokat vagy az egyes hangokat rögzíti. Természetesen a csoportok között nagyon sok az átmenet. A szóírás maga képírásból alakult ki, mintegy az írások többsége, így például szóírás az egyiptomi hieroglifa, vagy a kínai képírás. Hát nézzünk meg röviden egy egészen egyszerű óegyiptomi hieroglifát. Ez szinte olyan, mint látni fogják, mint egy képregény. Az első tömb a fáraót jelenti, a második a krokodilt, a harmadik az azt jelenti, hogy eszi, és a negyedik pedig egy határozottság jelző, amiből, ha összeolvassuk ezt, ugye most én magyarul fogom, természetesen azt jelenti, hogy a fáraót a krokodil megette. Na mostan ugyanígy, ahogy az egyiptomi hieroglifák ilyen képszerű jelekből alakultak ki, ugyanez a helyzet a kínai írással is. Nézzük meg mondjuk a fának a jelét, ez egy fa, mu kínaiul. Ha két fa jelét írjuk, akkor ez lin, és annyit jelent, hogy liget, fák, erdőcske. És ha három fa jelet írunk, akkor az sen, és azt jelenti, hogy erdő, sokaság. Az én számra a legkedvesebb kínai írásjel kombináció azonban most fog következni. Van egy jel, amelyik a nőt jelenti, ez a nő, van egy másik jel, amelyik a férfit jelenti, ez a c, és ha a kettőt együtt egy jelben ábrázoljuk, akkor az hao, vagyis jó. Minden esetre a szótagírásnak, ami a másik csoportba tartozik, már egy sor típusa van, és nincs időm arra, hogy ezeket mind bemutassam. Minden esetre ezek között az írások között jobban ismert talán a nagyobb írások között a szanszkrit, de én most itt nem ezt emelném ki, hanem a tibeti írást azért, mert a tibeti írásnak a nemzetközi hírét végül is egy székely ember, Körösi Csoma Sándor ő tette ezt világhírűvé. A tibeti írás, amit itt látunk, lényegében eltér attól, amit mi ABC-nek hívunk. Amikor én Tibetbe jártam, a ablakon keresztül egy utcán hallottam, amint a fiatal hangok azt mondták, hogy ká-ká-gá-gá. Én először azt hittem, hogy ez egy buddhista ima, de aztán elmondták nekem, és magam is rájöttem aztán, hogy ez az ABC, ká-ká-gá-gá, ahogy ez itt lehet látni. És hát ez egy olyan írás, amelyikben a magánhangzó, tehát az A magánhangzó benne van a máshangzó jelével, és csak akkor kell egy jelet kitenni, hogyha ez az ettől az A-tól eltér. Végül a hangírások legrégebbi csoportjára az jellemző még, hogy a hangírások közül, hogy csak a magánhangzókat írják ki. Ez azért nagyon érdekes, mert ez egy ilyen emlékeztető. Mindenki tudja nagyjából, hogy az hogyan hangzik, de úgy az emlékeztetőből a máshallhangzókat kiírják. Ezekre jellemző egy ilyen írás a sémi írások közül, bármelyik a régi sémi írásokat eredetileg csak a máshallhangzók kiírására használták. A sémi írásoknak óriási családja van. Itt rögtön látni fogunk egy képet. Ez egy nagyon leegyszerűsített képe a sémi írások összefüggésének, de látjuk azt, hogy a héber, az arab, a grúz, a latin, az ógörög, az etruszk, és hát a türk írás is ebbe a családba tartozik, ha a történetüket nézzük. Na mostan a sémi írásokon belül is azért vannak olyan írások, amelyek előbb-utóbb szükségét érezték annak, hogy a magánhangzókat kiírják. De az eredeti állapot az, hogy csak mássalhangzókat írnak, és a székely írás is ebbe az csoportba tartozott eredetileg. Majd látni fogjuk a részleteket. Végül hát természetesen van olyan írás is, amelyik minden hangot leír. Ismerjük ezt, nem csak a mi latin írásunk ilyen, hanem a görög és néhány más írás is. Azonban hát ezek az írásoknak is egy hosszú története van. Míg eljutunk ahhoz az íráshoz, amit mi minden nap használunk, mondjuk a számítógépen, ahhoz most be kéne mutatnom a latin írás történetét, amire persze itt nincs időm, de a latin írás utolsó nagy változása, a karoling írások kialakulása az nagyjából a honfoglalás körül történt. Hogy ezek az írások hol alakulhattak ki, ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis ha megnézzük ezeket, hogy honnan vannak a legrégebbi emlékeink, akkor azt látjuk, hogy ez a nagy folyók völgyében jelennek meg az írások, a legkülönbözőbb írások. A Nílus völgyében, Egyiptomban, a két folyó köz, Mezopotámia, Indus völgyében, Indiában, vagy a Sárga folyó, Huangpu völgye, Kínában, de még a dél-amerikai írások is, amik között van egészen sajátos is, az is folyóvölgyekben alakult ki. Letelepült népek találták ki egymástól függetlenül sok helyen. A harmadik csoportosítás az, ahogy említettem, az eszközök és az anyag. Ugye megkülönböztetünk vésővel, késsel, agyagba, kőbe, fába mélyített írásokat, stílust használnak, ugye az eredetleg egy íróeszköz volt, tollat, kalamust, ecsetet, szóval sok mindenféle fajta eszközzel írnak, és ebben az a lényeges, hogyha megnézzük magát az írást, akkor az írás képéből nagyjából meg tudjuk mondani, hogy milyen eszközzel, milyen technikával készült legalábbis a legtöbb esetben. Persze rögtön föltehetjük a kérdést, hogy egy adott írás mindig megmarad az eredeti csoportjába, és erre rögtön az a válaszunk, hogy nem. Látjuk, hogy az írások átalakulnak, egyik csoportból átkerülnek a másikba, és hát természetesen ez igaz a mi rovásírásunkra is. Most szűkítsük le a látókörünket, és vizsgáljuk meg a rovásírásokat. Most a rovásírás egyszerűen egy definíció kérdése, rovásírásnak azt nevezzük, amelyik eredetétől függetlenül fába vagy kőbe van vésve. Most Eurázsia írás történetéből több egymástól független rovásírást ismerünk. Érdemes szétnézni közöttük, vizsgálva, hogy van-e valamilyen rokonság vagy összefüggés, történeti kapcsolat a mi rovásírásunk és a többi rovásírás között. Hát nézzünk most három rovásírást meg, az etruszk írást, az ógermánt és a keleti ótörök írást. Az etruszk írást Krisztus előtt 700 és Krisztus születése után 100 közötti időben használták Itáliában. Története valahol a régi görög írás forrásvidékére vezet vissza, és hát jelentős új eredmények vannak. Az etruszk írás ez egy nehezen megfejthető írás, ugyanis a mögötte lévő nyelvvel is nagyon komoly problémák vannak, de lassanként előkerülnek komoly emlékek, itt most egyet fogok majd bemutatni, de mielőtt bemutatom, itt lehet látni magát az etruszk ABC-t, amelyik természetesen itt, ahogy bemutatok, egy normalizált ABC, hogyha az emlékeket külön nézzük, akkor eltérő alapformákat is találunk. De egy nagyon lényeges, nemrégiben Olaszországban felfedezett felirat, a kortonai felirat, ez a leghosszabb etruszk írásos emlék, a föld adásvételéről szól, és 7 darabja van, meg a 8. egyelőre rejtőzködik, és nincs meg, de enélkül is most már világosan lehet látni Krisztus előtt 2. századból, hogy mit tartalmaz ez a szöveg. Egy másik rovásírás, amely ugyanezzel a technikával készült, a germán rovásírás, ezt rúnaírásnak is szokták nevezni, ez Krisztus előtti 2. századtól Krisztus utáni századokig használták. Látjuk itt is, az egyes vonalak teljesen egyenesek, és eredetileg ugye ilyen fába rótták őket. Az írás használata megszűnik valamikor a 2.-3. században, de nagyon érdekes módon azután felbukkan egyrészt Angliában, másrészt Skandináviában, és ilyen utóélete van, ahol kiegészítik, új betűket tesznek bele, mások az angol és mások a skandináv hozzátett betűk, és ezeket aztán a 16.-17. századig használják, aztán ugyanúgy elfelejtik, ugyanúgy újra feltalálják, tehát van egy kis párhuzam legalábbis a történetében a mi rovásírásunkhoz, majd meglátjuk, hogy van-e kapcsolat. És végül a harmadikként bemutatnám az keleti ótörök rovásírást, amelyik hát egy hallatlanul izgalmas és érdekes írás, amelyiknek a szövegeit hosszú ideig nem tudták megfejteni, a 19. század végén sikerült végül ezeket a szövegeket megfejteni. A szövegek a 8. századtól jelennek meg a mai Mongóliában. Egyet mutatok be Tonyukuk miniszternek az emlékére állított feliratot, ez 726-ból való, vagyis a honfoglaláskor előtti időből. És amikor 1957-ben Mongóliában meglátogattam ezt a feliratot, és ott álltam a felirat előtt, elgondoltam azt, hogy milyen jó lenne az, hogyha legalább a honfoglalás idejéből egy ilyen hosszú emlékünk lenne, amely magyar nyelven, bármilyen írással, mondjuk rovás írással, valahol állna, ahol hát Árpád megérkezett és körülnézett a Kárpát-medencébe. Hát ez a felirat még egyelőre nincsen meg, de azért a számunkra érdekes, hogy ilyen emlékek másút előkerülnek, és majd látni fogjuk, újra és újra újak kerülnek elő. Ez az írás és ennek az írásnak a szerkezete úgy néz ki, hogy egy udvari csinálmány, egy udvarba hozták létre. Korábban létezett törökök által használt különböző írásból, de nagyon jól látszik rajta, hogy ez egy központilag készült rendszer, aminek például helyes írása van. Na mostan ez egy keleti török, tehát mai Mongólia területén talált, ott több száz ilyen felirat van egyébként Dél-Szibériában és a mai mongol területen, azonban minket közelebbről érdekel az, hogy a régi török világnak nyugat felé, tehát hogy úgy mondjam a Kárpát-medence felé, vagy a mai Kelet-Európában is, vannak-e emlékei. 3 ilyet fogok most bemutatni, vagy legalábbis csak felvillantani tudok. Egy kazár pénz, magát a Nagyszent Miklósi kincs és az orvosi tűtartó. Ezek mind a nyugati ótörök területen jöttek létre. Ha mostan megnézzük ezt az elsőt, amit bemutatok, egy 817-re keltezett pénz. A pénzek azért nagyon fontosak, mert nagyon pontos datálási lehetőséget adnak. Ha valaki látja, nem tudom mennyire lehet látni, ott a közepén van 3 arab szó is. Ez lehetővé teszi azt, hogy pontosan datáljuk 817-re. De a felirata maga, a felirat az nem arabul, nem is egy sémi írással van, hanem egy olyan fajta írással, amelyik a nyugati türk írásnak az egyik példája. A feliratot, ha most én itten átmásolt a kitűnő osztrák kollégám, Göbel professzor, én nem tudok ilyen ügyesen rajzolni, de az világosan látszik, hogy itt eléggé rovásszerű jelek vannak. Hogy milyen nyelven van ez a pénz felirat, ezt nem lehet tudni. A kutatók egy része úgy gondolja, hogy ez törökül van, de van, aki azt gondolja, hogy ez az valamelyik iráni nyelven készült, tehát a perzsának egy változatával. Birkózunk vele, hogy megfejtsük, nincs még teljesen megfejtve. A két másik írás emlékünk a Kárpát-medencéből származik, az mind a kettő többé-kevésbé ismer. Hát ugye a híres Nagyszent Miklósi kincs, amelyen számos felirat van, és hát ezeknek a feliratoknak a vizsgálata, kiadása nagyon komoly szinten megtörtént, vagy akár a szarvasi tűtartónak a felirata, ez csak egyik oldala, négy oldala van ennek a tűtartónak, és ezt egy hölgynek a sírjába találták, aki a varó tűjét egy ilyen csontból készült tűtartóban őrizhette, és hogy ki írta neki rá ezt a szöveget, ezt jó lenne megtudni, ha a szöveget megfejtettük, akkor ez is ki fog derülni. Több megfejtése van, én is próbálkoztam vele, van, aki elolvasta magyarul, annak az a baja, hogy mai magyar nyelven nem működik persze, mert akkor nem úgy beszéltek, ahogy ezt ma valaki elképzel. Minden esetre a rovás írásunk közelében tehát látjuk, hogy számos írás van, és sokan gondolták azt, hogy ezeket a rovás szövegeket, legyenek azok most akár etruszkok, vagy törökök, vagy valami, el lehet magyarul olvasni, erre természetesen komolyan nem gondolhatunk. Ugyanis ezek az írások csak messziről hasonlítanak egymásra. Hát nézzünk meg most néhányat, mert ugye ez egy állítás, én most be fogok itt mutatni néhány betűt. Mondjuk nézzük meg azt az X alakú jelet, amelyik megvan az etrusz, a germán, az ótörök és a székelyírásban is. Na most szerencsére ezeknek ismerjük a hangértékét, és látjuk, az etruszkok ezt az X jelet X-nek olvassák, ugye ez nem véletlen. A germánok azonban az ő írásukban ezt G-nek olvassák, az ótörökök D-nek olvassák, és a székelyírásban ez a B-nek a jele. Tehát ezek véletlenül ilyen írások, mint amilyen egyszerű például a rovás írás, ezekben mindig vannak ilyen formailag egymáshoz hasonlító betűk, de teljesen más a jelentésük, ha tetszik, más hangokat tükröznek. De most fordítsuk meg, nézzük meg azt, hogy mondjuk a T hang. A T hangot hogyan írják az etruszkok, hogyan írják a germánok, hogyan írják az ótörökök, és hogyan írják a székelyek. És ehhez hozzá kell tennem, hogy az ótörökben két T betű van, a másik T betűt már nem is hoztam, az még inkább eltér ettől ezektől a formáktól. Tehát teljesen világos, hogyha valaki formákat próbál hasonlítgatni, hogy ez most hasonlít ehhez, meg hasonlít ahhoz, és akkor ezek biztos rokonok erre, meg arra mennek vissza, ez zsákutcához vezet. A hasonlítgatás helyett az egyetlen járható és tudományos út az az írás rendszerének a vizsgálata. És most hagyjuk el a többi rovásírást, és forduljunk a mi rovásírásunkhoz. Nem is annak a betű alakjaihoz, hanem magához, az írás szerkezetéhez. Ehhez én most használni fogom a rovásírásunknak 16. század környékén létrejött három ABC-jét. Ezek nagyjából egymástól függetlenek. A Nikolsburgi ABC-t, a Telegdi János munkájában megjelenő ABC-t és a Miskolci Csulyákféle ABC-t. Na most, ha ebből a három ABC-ből megpróbálunk egy közös 16. századi rovás ABC-t rekonstruálni, akkor rögtön látjuk, hogy ez egy eléggé gazdag ABC. A romás írásunknak már első látásra is világos, hogy itt ez szinte ugye mindenféle lehetőséget megteremt, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezek egyszerű és összetett jelekből állnak. Na most az összetett jelek közül én most csak kettőt fogok bemutatni. Nézzük meg az NC jelét. Látjuk azt, hogy a C jele mellé, ha oda tesszük az N jelét, akkor az az NC betű. Tehát ez egy nyilvánvalóan kései, másodlagos jel, amelyik azonban az ABC-ben szerepel. Vagy nézzük meg például az N és az N-nek a jelét, látjuk azt, hogy már itt nem annyira egyszerű felfedezni, de azért az N jele mellé be van húzva a J-nek a jele, és a kettő teljesen összeolvadt, ma már inkább egy D-nek néznénk ki, ha nem tudnánk a történetét, hogy az N-ből és a J-ből tevődött össze. Még érdekesebb és még több tanúságot ad, hogyha megnézzük például a G-nek a jelét. Na most a G jelét világosan látjuk, hogy ez a D jeléből alakult, ugye egy írás, egy vonással több a G-nek a jele, mint a D-nek a jele, és ez azért nagyon érdekes és nagyon fontos, mert a G hang a magyarban a 14. században alakult ki, korábban nem létezett. És a G hang maga a magyarban egy J hangból alakult ki, aminek itt jele sincsen. De nem is a G jeléből alakították ki, ahogy egyébként a magyar helyesírás olasz hatásra megtette, hanem a D-nek a jeléből, tehát teljesen világos volt, hogy aki ezt az állapotot szerkesztette, az értette a magyar nyelvnek a hangtanát, hogy úgy mondja, értette azt, hogy ottan a D-nek egyfajta jésített formája, változata a G, de ez kizárólag a 14. század második fele után volt lehetséges. Tehát ez korábban nem volt. Tehát egészen biztosan mondhatjuk, hogy ezek az írásjelek, ezek nem eredetiek, nem régiek. Ezeket mind később alakították hozzá azok, akik ezt az írást használták. Na mostan ilyet tudunk még egy sor mást is, nem tudok most itt a részletekbe menni, az idő eléggé múlik, de mondjuk a C meg a Z-nek a jele is másodlagos a rovásírásunkban, hiszen ezek a hangok később jelentek meg a magyar nyelvben. De mondjuk, ha megnézzük az I-nek és a J-nek a jelét, akkor azt látjuk, hogy ez ugyanaz a jel, csak van egy kis differenciálódás, ugye az a keresztvonal, ferde keresztvonal, az egy kicsit följebb került, és így lett abból a I-ből egy J. Vagy megnézzük az U-nak és a V-nek a jelét, akkor azt látjuk, hogy ez a kettő is összetartozik, és hogyha belegondolunk abba, hogy a latin írásban az I és a J, illetve az U és a V eléggé későn válik el egymástól, akkor látjuk, hogy a latin írással párhuzamosan alakult ez a fajta változás is. Ugye barokk feliratokban sokszor Jézusnak a nevét látjuk, és az a Jézus neve így van írva, hogy Ízus, ugye Jézusnak kell olvasni persze, de hát a világos dolog, hogy az I és a J, a V és az U, az még ekkor, vagy ezekben a barokk írásokban ugyanaz. Tehát ez is azt mutatja, hogy az írás, ami a 16. században előttünk áll, ez már egy fejlemény, valamilyen módon már a változás eredménye, és hogyha ezeket a változásokat lépen lehántjuk darabról darabra, akkor előttünk áll egy korábbi állapota az írásnak. Még egy példát fogok említeni, ez egy másik irányú példa. Nevezetesen azt látjuk, hogy a H hangunknak az írásban, elsősorban a Nikolsburgiban két jele van. Tehát úgy tűnik, mintha két H hang jel lenne. Ugye az 1X és a 2X, és ez azonban a magyarban létező ugyan, mondok egy példát, a technika hang szavunkban ez a H van benne, de a magyar, mindennapi magyar nyelvben ezt a úgynevezett kemény H-t ezt nem ismerik. tehát csak az egyfajta H volt. Ennek ellenére a Nikolsburgi ezt hozza, és hogy ez így van, hogy ez másodlagos, azt látjuk, hogy a Miskolci és a Telegdi-féle ABC-ben csak egyfajta H van. Na most nagyon érdekes, hogy a későbbiek során ebből a két egymás fölé rakott X-ből lett a máma is használt H jele a rovásírásnak. Ennek különböző okai vannak, amire is most nem mennék bele, de példája ez annak, hogy ha az ember elemzi az egyes betűk eredetét, akkor el tudja választani az elsődleges és a másodlagos jeleket ebből a ABC-ből. Tehát, hogyha ezeket a műveleteket elvégezzük, és én csak röviden mutattam be néhányat, akkor előttünk áll egy 14. századi rovásírás. Na most ennek a rovásírásnak van egy nagy alapvető hiányossága, nevezetesen az, hogy a hosszú és a rövid magánhangzókra nincs külön jele. Na most a magyar nyelven pedig ez nem lehetséges, hát ugye a magyar nyelvnek van hosszú és rövid magánhangzó sorak, a kar és a kár, a ver és a vér, a tar és a tár, vagy a kor és a kór, vagy a tör és a tört között a magyar különbséget tesz, tehát funkciója van annak, hogy hosszú vagy rövid a magánhangzó. Na mostan ezt az hosszú meg rövid magánhangzó közötti különbséget ez az írás nem tudja kezelni, és ha most a 14. századi rovásírás rekonstruált ABC-jét nézzük meg, akkor ebben hát megvannak ezek a magánhangzók, de el kell dönteni, hogy ezek most hosszú vagy rövid magánhangzókat jelölnek, és hát mondom, mert ez a kutatás egyik eredménye, hogy ekkor a 14. században csak a hosszú magánhangzókat írták ki. Na most, hogy ezt biztosan tudjuk-e, arra példa az a következő kis rovásírásos felirat, amelyikről majd még beszélünk, de mielőtt én rátérnék arra, hogy mi ezeknek a magánhangzó jeleknek a funkciója, eredete, egy rövid kis kirándulást kell tennünk a Balkánra. Ebben a balkáni régióban ugyanis kialakult egy balkáni írásfajta, ez a görög írásnak egy balkáni változata, amelyiket azután felhasználtak két szláv írásnak a kialakításához, ez az úgynevezett glagolita, amely 870 után keletkezett, és a másik az ócirill, amelyik a közel jobban ismert cirillnek az eredetie, ez 893 után keletkezett. Tehát nagyon érdekes, hogy a Balkánon a honfoglalás idejével nagyjából egy időben két írás jelentkezik, és ezek visszamennek egy közös írásra, egy közös rovás fajta írásba. Már most én azt mondom, hogy rovás fajta írásra, de hát honnan tudom én ezt? És ezt onnan lehet többek között tudni, ezeknek az emlékei szorványosan, de még mai napig megvannak. De van egy forrásunk, egy írott forrásunk, egy Hrabár nevű szerzetes, aki magát fekete ruhás szerzetesnek, az azt jelentette, hogy a szerzetes renden belül egy alacsonyabb fokozatban szentelték még csak. Minden esetre írt egy könyvet, és ez a könyv, amelyik 927 előtt jelent meg biztosan, védelmébe veszi Cirillnek és Metódnak a munkásságát a latinokkal szemben, és azt mondja, hogy korábban ezen az égtájon csak rovásírás létezett, és erről néhány szót szól, azután elmondja, hogy Cirill és Metód, hát természetesen elsősorban Metód az, aki létrehozta ezeket az írásokat, és ezek sokkal alkalmasabbak a szent szövegeknek a rögzítésére, mint a latin írás, mondja a szöveg. Minden esetre van írásos emlékünk is erről a bizonyos óbalkáni ABC-ről. Na most akkor térjünk vissza a magánhangzó jelekre. Öt magánhangzó jelről látjuk itt a magyar rovásírásban. ezek mind az Óbalkánira mennek vissza, ez az Óbalkáni pedig a görög betűkre. Ennek a rekonstrukciójait most nagyon röviden és egyszerűsítve, de az Ócirilben és a Glagolitában ezek megjelennek ugyanabból a forrásból. Na már mostan ez azt jelenti, hogy egy olyan írás volt, és most megint megyünk egyel vissza az időbe, amikor ezeket a magánzatot még nem vették át. Tehát kellett lenni egy olyan állapotnak, amelyben az írásnak nem voltak legalábbis a hosszú magánhangzó jelölésére nem voltak külön jelei. És nézzük meg most egy nagyon régi, a legrégebbi egyik rovásírásos emlékünket, ez a Homorod karácsonyfalvi felirat, és ennek az utolsó szavát. Ugye ezt az írást jobbról balra kell olvasni, látunk egy J-t, egy V-t, egy T-t és egy A-t, tehát ha összeolvassuk, akkor ez azt jelenti, hogy javítá a mai magyarba, ez régi székely nyelvjárásban jovítá, tehát ugye a templomnak a megújítását, a javítását végezték, és előtte ott állnak a nevek. Azoknak a mesterembereknek a nevei, akik a templom felújítást elvégezték. Teljesen világos, hogy itt a rövid magánhangzók nincsenek még kiírva. Az utolsó, a jóvitában, az A, a hosszú magánhangzó már ki van írva, és ez az az írás rendszer, amelyik legalábbis egy-két, néhány székely rovásírásos feliratban megőrződött még maga a rendszer. Na most magáról, ugye erről a feliratról tudjuk, hogy itt volt egy román templom, ezt a román templomot átépítették, és egy korai gót templomot építettek helyette, és ennek a korai gót templomnak volt egy második átépítése, amikor a tornyot melléje építették, és a melléje épített toronyba helyezték el, mert valahonnan a követ venni kellett a régi templomból még megmaradt köveket. És ezt a Homorod karácsonyfalvi feliratot, mert már nem is értették, fordítva fejjel lefelé egy ablak felső szemöldök gerendájaként helyezték be. Tehát pontosan tudjuk, hogy ez előtt, ez 1496, ez a toronyépítés, ezzel jóval korábban, tehát valamikor a 14. század elején kellett, hogy ezt odaírják a mesteremberek. Még egy példát hoznék annak a valószínűsítésére, bizonyítására, hogy ennek a rovás ABC-nek van egy balkáni kapcsolata, ha tetszik, egy déli összefüggése, és ez pedig a másolangzók közül az F-nek a jele. A rovás írásnak az F jele is ugyanerre az óbalkáni ABC-re megy vissza, azonban az az érdekes, hogy ezt a kutatók már korábban is észrevették, hogy ez nem a görög F-nek a jele, hanem a görög téta. Ugye ez a H-val kiejtett téta, amelyik azonban a Balkánon, és csak a Balkánon, egyelőre legalábbis ezt tudjuk, és csak a 9. században, tehát a honfoglalás előtti évtizedekben már F-nek hangzott. Tehát, hogyha átvettük volna a görögből, akkor ennek TH vagy T jele értéke kellett, hogy legyen. Mi azonban egy onnan vettük át, és akkor vettük át, amikor ez a TH, Theta, ennek valami olyan kiejtése lehetett, mint az angolban is, a zöngétlen, tehát a thing-ben lévő TH, ekkor előtte, majd ez átvált F-re. Na most honnan tudjuk ezt? Hát itt vannak ezek a szláv nevek. Mondjuk a Fedor név, amelyik, ugye tudjuk, hogy ez a Theodornak a megfelelője, tehát a TH-val írt alakot a szlávok, amikor megírták a újegyházi szláv szövegeiket, F-nek hallották, de a Fóma is a Tamászból van, vagy ugye a Krím félszigeten lévő Theodosia, Feodosia alakja is ugyanennek a bizonyítására szolgálhat. Ha tehát szépen lassan megyünk vissza, és göngyölítjük fel az írásnak a történetét, akkor eljutunk a 10. századhoz. És ez egy óriási dolog, mert a 10. századi ABC már azt a magyar nyelvi állapotot tükrözi, ahogyan hangozhatott. Tessék elképzelni, hogyha volna nekünk egy magnó felvételünk egy 2. századi magyar beszélgetéséről, vagy akár egy 10. századi prédikációs szöveged, ahogyan van ugye későbbiekben a halotti beszéd, vagy az Ómagyar Mária Sila, amit már ugye írásban látunk, de hát hangot ott se hallottunk. Nagyon nehéz rekonstruálni, hogy hangozhatott az Ómagyar Mária Siladon, és ott ugye a latin betűkkel kell megküzdködnünk. Tehát itt egy olyan lehetőséget kap a magyar tudomány, hogy az 10. századi magyar hangrendszert tudjuk ennek a segítségével, természetesen sok más elemmel együtt rekonstruálni, és ez természetesen úgy érvényes, hogy a három írás együtt, tehát ugye itt vagyunk most ebben a rovás írással, a latin írás, amivel a korai nyelvemlékeink vannak, és ne felejtsük el, van egy görög is, a Veszprémvölgyi apácáknak a nagyon korai alapító level, ahol görög betűkkel van leírva számos magyar szó. Tehát közelebb tudunk jutni ahhoz, hogy hogyan hangozhatott honfoglalás idején a magyar nyelv. Persze, föl lehet tenni a kérdést, én is föltettem a kérdést, hogy hol alakult ki ez? Ugye ezek az írások, ezek azért ugye használatba elkopnak, és akkor valakinek valahol valamilyen rendszerbe újra el kell indítani, és egységesíteni kell, és szüksége van arra, hogy írástudók egyrészt dolgozzanak ezen, használják, másrészt pedig kell valami politikai hatalom, amelyik elrendeli, hogy akkor ez a fajta írás legyen az, amit használni kell a környéken. A kérdés tehát az, hogy hol alakulhatott ki ez a rendszerre a rovásírásnak. Itt most már közvetett adatok vannak, de azért ezek az adatok eléggé elgondolkoztatóak. Én azt gondolom, hogy ez a rovásírás az Erdélyben alakult ki, az erdélyi gyuláknak az udvarában. Ki ez a gyula tulajdonképpen? Ugye az erdélyi gyulának a lányát, Saroltot a magyar történelem talán jobban ismeri, tudjuk, hogy Géza felesége és Szent István anyja volt ez a Sarolt, és az ő apja volt a gyula. Na most, ha egy pillanatig belegondolunk abba, hogy hogyan nézhetett ki a Kárpát-medence történetileg mondjuk a 970-es években. Tehát vége van a kalandozásoknak, és Magyarország valahogy belekerül a nagy európai hatalmi harcba, ahol nagyon érdekes dolgok történnek. Ugye nyugat felé két nagy hatalom, a pápa és a császár, továbbá két egyházi hatalom, a passaui püspök és a salzburgi érsek küzdenek akár egymással is, hogy ők terjeszthessék a kereszténységet Magyarországon. Délen viszont egy másik hatalom van, és ez Bizánc. És ekkor már Bulgária is a keleti kereszténység, akkor még ugye nem vált el hivatalosan egymástól a két kereszténység, de már két külön központja volt, és ezek igyekeztek kiterjeszteni a hatalmukat a magyarokra. Na most ebben a helyzetben nagyon lényeges, hogy Géza nem külföldre küldött menyasszonyért, hanem Erdélybe, méghozzá a gyulákhoz, és a gyulának a lányát kérte feleségül a fiának, Szent Istvánnak. Ez a helyzet tehát, amelyik nem sokáig állt fenn, majd rögtön erre visszatérek, de azért ugye Kárpát-medencében két magyar hatalom létezett, a gyuláké és az árpádoké. Na most erről a gyuláról azért többet tudunk, mint a semmi. 953-ban Bizáncban járt, ahol megkeresztelkedett, és magával hozott, és az ő udvarába később tevékenykedett egy Hieroteosz nevű szerzetes, akit a konstantinápolyi pátriárka 955-ben püspöki ranggal ruházott fel, méghozzá szövegben ez áll, Turkia püspökévé, tehát egész Magyarország püspökévé. Tehát gondoljunk bele abba, ugye, hogy közben ugye Gellért, Adalbert, mások ugye próbálják és térítik a magyarokat, és közben délen ez azért folyik. A Gyulák udvarában tehát kialakulóban volt egy hatalmi és egy kulturális központ. Na most 2011-ben fedezték fel és kezdték meg azokat az ásatásokat, amelyek Gyulafehérváron, ugye Fehérvár, a Gyulák Fehérvára, megtalálták ezt a tizedik századi templomot, amelyik valószínűleg ennek a püspöknek, tehát a gyulafehérvári görög, ortodox, keleti püspöknek a temploma volt. Ez a központ tehát most már fizikailag is megvan. Az ásatások most folynak, és én külön hálás vagyok Benkő Elek kollégámnak, aki ezt a ragyogó felvételt készítette ezekről az ásatásokról. Én azt gondolom, hogy az ásatások persze még mindig tartanak, lesznek itt még az ásatásokon meglepetések. Minden esetre ez egy nagyon lényeges pont, hogy megvan az a központ, amit az előbb mondtam, hogy kell egy udvar, meg kell egy klérus a papoknak és a helyi hatalomnak az összefogása arra, hogy egy írás rendszer rendben rázódjék és újra használható legyen. Van azért még írásos forrásunk is. Ez az írásos forrás, ez valamivel későbbi, tehát 11. század végéről való, egy vitairat, amelyik hát arról szól, hogy Magyarországon nem sikerült a ortodox keleti egyháznak teret nyernie megfelelően, de megjegyzi, hogy saját nyelvükön írott szent szövegeket készítettek, és aztán hozzátesz, és most szó szerint idézem ezt magyar fordításba, eredeti görög, a görög orosza van lefordítva, de magyarul idézem, az istentelen hitű latinok Rómából felkerekedvén, könyveikkel és írásaikkal megelőzvén minket lehetetlenné tették az ige hirdetését. Tehát világos dolog, hogy itt volt egy központ, amelyik megkísérelte a keleti egyháznak, keleti keresztény egyháznak, a konstantinápolyi pátriárkának a területi hatókörébe létrehozni valamit Magyarországon. Na mostan a gyuláknak az uralma Erdélyben nem tartott sokáig. Összesen egy fél évszázadot, és hát tudjuk azt, hogy ezt az uralmat senki más nem szüntette meg, mint Szent István maga, aki 1003-ban megütközött, legyőzte a gyulákat, és eltörölte az ő birodalmukat. Na mostan mi tehát visszakerültünk a 10. századba, és akkor még mindig föl lehet tenni a kérdést, hogy tudunk-e még jobban visszamenni a történelembe. Tehát 10. század világos. Én azt gondolom, hogy valamelyest igen, ehhez segítséget ad nekünk megint a magyar nyelv, története. Az írással kapcsolatos magyar szavak között itt hármat fogunk bemutatni. Az ír igénket, a betűszavunkat, és hát említést teszek majd a könyvszavunkról is. Na most az írszavunk, amiből az írás is van, az eddig is török eredetűnek, nyugati török eredetűnek tartották, ez az utóbbi kutatásokkal megerősödött, és azt jelenti a törökben, ha vissza rekonstruáljuk az átadó török nyelvben, milyen jelentése volt, hogy róni, fába, kőbe, róni, ez volt az eredeti jelentés, amit a magyarok átvettek. A betűszavunk is ugyanebből a forrásból származik. Egy kicsit bonyolultabb, és ezért elnézést kérek, hogy nem fogok belemenni a részletekbe, a könyvszavunk története. Tegyem ezt zárójelbe, csak annyit akarok erről mondani, hogy ez is török eredetű a magyarban, de a törökök is valahonnan vették, innentől kezdve egy kicsit bonyolult a történet, de mi biztosan a törököktől vettük át a könyvszót is, mindegy a számszavunkat is, amelyik hát lehet, hogy összefügg az írással. Négy olyan emlék van, amelyik ről még szeretnék az eladásom utolsó percében megemlékezni. Azért, mert fontosnak tartom, és mert vita is van körülöttük, illetve hát új dolgok vannak. Az első ilyen emlék a homokmégy halom melletti tegeznek a jelei. Na mostan ez egy nagyon érdekes emlék, amelyik én úgy látom, hogy sokkal többet látnak vele, mint amennyi benne van, de én szerencsés helyzetben vagyok, mert mielőtt publikálta ezt az egyébként kiváló régész kollégám, már nem él, DNS István, együtt vizsgáltuk meg ezt az emléket, és együtt állapítottuk meg, hogy ez az írás, ez, vagy jelek, amelyek ott vannak, ezek nem a székely rovásíráshoz tartoznak. Ez persze azt is jelenti, hogy fontos, mert nem csak ez az egyfajta írás volt. Tehát van egy jele, nagyon pici, egy pár írásjel, egy másik írásrendszernek a része, de honfoglaláskori tárgyon jött elő. Nagyon fontos a következő, az alsóbűi fúvókának a jelei. Ez a falucska Somogy megyében van, és kitűnő szakértők, Magyar Kálmán és Gömöri János publikálták ezt. Én az elején, megmondom őszintén, eléggé szkeptikus voltam abban a kapcsolatban, hogy ez nem hamisítvány-e. Én ma már úgy látom, hogy valószínűleg ez eredeti. Minden esetre egy sor problémát fölvet, mert ez az egyetlen olyan emlék, amelyik a Székelyföldön kívül, és nem bizonyíthatóan székely embertől származik. Ezzel még tovább kell foglalkoznunk, úgyhogy ez egy figyelemre méltó dolog, és mutatja azt, hogy állandóan kerülnek elő újabb és újabb adatok, anyag, amelyik módosíthatja, vagy éppen megerősítheti azt, amit gondolunk erről az írásról. Végül meg kell említenem két teljesen új és teljesen ismeretlen, eddig ismeretlen feliratot. Miközben írtam ezt az előadást, kaptam először a hírt, hogy Ukrajnában, ugye gondoljunk bele, hogy Ukrajna mi számunkra etelkös, tehát Ukrajna területéről találtak két írást, két feliratot. Az egyik az Poltavától délkeletre, 200 kilométerre egy folyóból, a Szula folyóból került elő néhány éve. A lelet magántulajdonban van, és még publikálatlan. Egyelőre a kutatók vizsgálják ezt, mint ahogy a másikat is, amelyik Donyecktől északra 80 kilométerre egy Bahmut nevű helységből került elő szántás közben tavaly. Tehát ennyire új emlékekkel kell dolgoznunk, és ugye állandóan ellenőriznünk kell, és most az történik, hogy kollégáim ellenőrzik azt, hogy nem hamisítványról van-e szó, ez mindig fel kell, hogy merüljön, és ha kiderül, hogy nem az, akkor tudunk nekifogni annak, hogy magát a írás, ezeket az írásos emlékeket megpróbáljuk megfejteni. Minden esetre megvan az a körzet. Ez az etelköz, amelyikből egyébként korábban már vagy 60-70 más kisebb feliratot is ismerünk. ezeknek egy részét publikálták, de a publikációkat az a baj, hogy nem megbízhatóak. Tehát technikailag nagyon sok kívánivalót hagynak maguk után. Előbb-utóbb rá kell térnünk arra, hogy magyar kutatók kimenjenek minden egyes ilyen Etelköz területén, Ukrajna területén előkerült és ott múzeumokban őrzött feliratot szabályosan feldolgozzanak, dokumentáljanak, és akkor tudunk tovább lépni. Minden esetre összefoglalólag mondhatom azt, hogy a magyarságnak van egy ősi kincse, és ezt az ősi kincset a székelyek őrizték meg. Kialakulásának több állomását tudjuk ma már rekonstruálni, valamelyest a honfoglalás előtti időre is vissza tudunk nyúlni, azután jön maga a honfoglalás utáni 10. század, amelyikben már rekonstruálni tudunk. És hogyha a különböző rétegeket most egymás alá tesszük, akkor azt látjuk, hogy a magyar nyelv történetének nagyon szép dokumentációját mutatja ez a rovásírás. A 10., a 14., majd a 16. és végül a legújabb a 21. századi történelem. Az írás természetesen egyrészt azért is fontos, mert megőrizte a magyar nyelvnek a sajátos hangzását. De egy más szempontból is nagyon fontos. Ha láttuk és látjuk ezeket a feliratokat, akkor azt látjuk, hogy a feliratok a magyar alkotók öntudatát is mutatják. A 14. században már azt látjuk, hogy az építőmester odaírja a nevét, és az építő a szellemi tulajdonát a nevével azonosítja. Ez egy óriási lépés, amelyikkel megindul a magyar művelődés történet egy teljesen új szakasza. Én azt gondolom, hogy a rovásírás, tehát nem csak a nyelvészeket, hanem a magyar művelődés történet kutatóit is kell, hogy érdekelje, és én ezzel szeretném megköszönni a figyelmet.